Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A fehér pólós férfi a fényképen feltűnően idősebb a lánynál, akit átkarol. A férfi mosolyog, a lány egyenes szájjal néz a kamerába. A fehér pólóst Juhász Péternek hívják, ne örüljenek. Juhász Péternek hívják, és május 27-én vette őrizetbe a rendőrség. Azzal gyanúsítják, hogy az életesrában függőségi viszonyt alakított ki gyermekvédelemben nevelkedett lányokkal, akiket aztán prostitúcióra kényszerítettek. Az egyik ilyen lányt karolját ez a fotón. Igazából a részletekben még elég sok homály van. Tehát például nem egyértelmű, hogy átmente a kifogástalan életvitelvizsgálaton, vagy nem. Illetve, hogy hát számtalan ilyen apró kis ködös részlet van, amit nem is most fogunk tisztázni majd Dökol Ágnessel, a Baptista Szeretett Szolgálat emberkereskedelem ellenes programjának vezetőjével, hanem hát ahogy ezt én a nagyon-nagyon kora reggeli órákban megígértem, hogy inkább megpróbálunk egy ebből ezen jelen sötétségéből egy kicsit kilépve elképzelni egy olyan gyermekvédelmi, családvédelmi rendszert, ami esetleg megszakíthatja ezt a körforgást, és hogy talán nem árulok el titkot, hogyha a megoldás nem a minél jobb és minél kényelmesebb és minél komfortosabb gyermekvédelmi intézmények szaporításában van, hanem talán ezek okafogyottá tételében, de hát erről majd a szakértő fog beszélni. Az mindesetre azért eléggé tehát tudom, persze lehet felhők, hogy jaj Istenem, tehát azt el tudom fogadni, hogy valaki egy bűnözői karriert választ, és ennek keretében nehogy is megérkezett, de akkor egészen nyugodtan, tehát szia kutyus, és egy kutyus is jött, úristen, hogy azt el tudom fogadni, hogy valaki egy bűnözői karriert választ, és ő azt mondja, hogy a gyermek, lányok és lányok futtatásából szeretne pénzt keresni, ezzel egy kockázatot vállal, amit felmér, nagyjából ez is, ez a börtönbüntetés jár érte. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valaki tudatosan helyezkedik olyan állásokba, ahol ez esetleg működhet. Engem az egy dolog apró részletkérdés volt, ez a felhalmozott vagyon nagyságából nézve, hogy ez rohadt régóta megy. Tehát ez egy olyan összegekre hallunk meg ilyenek, ez most pont nem az a kérdés, amit ide, ez magamnak teszem fel. Tehát engem ez a momentum zavar, hogy ez egy nagyon régen húzódó ügy. És megérkezett Dökol Ágnes a stúdióba.
Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt
kívánok!
Bocsánat,
csak nehéz itt leparkolni. Igen,
hát egy egész hősök tere áll a rendelkezés, de nehéz eltalálni, én ezt tudom. Nos, tehát abból az apropóból. Igen, hogy nem ezt akarjuk szétvesézni, de mindenképpen lehet ez ügyben is valamit mondani talán, de én azt ígértem a hallgatóknak nagyon korán reggel, hogy nem, túllépünk a mai kocsmán, és megnézzük, hogy mondjuk 2320-ban milyen lesz a magyar család és gyermekvédelem. Mert ez egy sokkal izgalmasabb és pozitívabb dolog.
Igen, tehát hogy mondjuk ez egy jó távlat, hogy 300 évet gondolunk, és nyilván melegünk lesz egyfelől, másfelől meg én azt remélem, hogy egy olyan fajta átrendeződés fog megtörténni, amiben az, hogy valaki gyereket ki kelljen emelni a családjából, az akkor nem fog megtörténni, hogyha a szülei nem eszköztelenek, tehát hogy van eszközük arra, hogy hogyan neveljék a gyereküket bántalmazás nélkül például.
De akkor fel sem merül a kiemelése.
Igen, tehát hogyha nem diszfunkcionális a család, illetve nem működik a család, az azt jelenti, hogy jól működik a család. Ma egy diszfunkcionális családról azt mondjuk, hogy azok a diszfunkcionális családok, akik mondjuk a szülők szerhasználók, a szülők alkoholfüggők, egyéb függőségekkel élnek, nem képesek arra, hogy a gyerekeiket megfelelő módon neveljék.
De ez nem feltétlenül addikció
gondoskodnak
következménye. Nem feltétlenül addikció következménye.
Nem, az addikció az már
a
gyógyulás, vagy a gyógyítás azoknak a nehézségeknek, amivel küzd ki aki hozzá nyújt.
De ez nem egy ajánlott terápia, mielőtt még bárki megörülne, hogy ez elhangzott. Oké, mi most a helyzet? Tehát hol lép be az állam, vagy hol lép be a hivatal, vagy a hatóság egy ilyen helyzetben, egy ilyen családi, diszfunkcionális családi helyzetben?
Hát, hogy akkor kell kiemelni egy gyereket a családjából, hogyha ő mai állás szerint életveszélyben van. Vannak olyan esetek, amikkel mi találkozunk, amikor arról számol be mondjuk a helyi családsegítő vagy gyerekjóléti szakember, hogy mondjuk egy családban, egy háztartásban van egy 6 éves gyerek, egy 4 éves gyerek, és mondjuk még nem jöttek ki a járókából, és a krumplin kívül nem ettek mást. És akkor nyilván ezek a gyerekek erősen el vannak maradva a fejlődésükben, és fennáll a veszélye annak, hogy valami komolyabb baj történik velük.
Ha ezt már nem nevezhető komolyabb bajnak.
Mármint, hogy esetleg igen, az életüket elveszítik, és akkor itt nincs mit tenni. Tehát, hogy amikor én azt mondom, hogy funkcionálissá kell tenni a családokat, akkor arra gondolok, hogy a szülőknek is szüksége van a trauma oldásra. Szükségük van arra, hogy megfelelő eszközöket kapjanak, oktatást, szakmát, tudjanak dolgozni, legyen perspektíva az életükben, de ezt megelőzi az ilyen extrém helyzetekben az, hogy ők képessé váljanak felnőttként élni. És egy ilyen helyzet az nem felnőtt élet, mert hogy ők is olyanok, mint a gyerekek, mert nem tudnak gondoskodni a saját gyerekeikről, nem tudnak dolgozni, és nem tudnak felnőttként funkcionálni. Tehát, hogy nekik is szükség van rengeteg segítségre, de amikor már itt tart egy helyzet, akkor nem tudjuk azt elkerülni, hogy a gyerekeket kiemeljék a családjukból, és esetleg nevelőszülőkhöz kerüljenek, vagy pedig gyerek otthonba.
Ugye itt két irányba tudunk most elindulni. Igen. Az egyik az, hogy mit kellene tenni azért, hogy a szülők ne legyenek ebben a helyzetben, ahol aztán már abszolút jogosan és gyakorlatilag azonnal el kell venni a gyermeküket. Illetve a másik az, hogy na de hogyha kivettük a családból ezt a gyereket, akkor hát mit teszünk velük, odaadjuk valakinek, aki aztán prostituáltakat fejleszt, vagy nevel belőlük, és rögtön piacra is dobja őket. Mindkét végén vannak problémák a rendszernek. Nyilván ez nem általános.
Uh-huh.
De.
Tehát az egyik dolog ebben az, hogy miért kerül ide a szülő, amit mondtam, hogy maga is küzd a traumáival. Lehet, hogy ő is diszfunkcionális családból jön, sőt, egész valószínű. Nem sikerült feloldani a traumáit, nem sikerült perspektívát találni az életében, nem kapott megfelelő oktatást, nem érte el. Tehát, hogyha elmegyünk például ilyen zsákfalvakba, akkor szerintem tök érdekes megfigyelni azt, hogy nem sok autó parkol az udvarokon. És akkor ebből azt is el lehet képzelni, hogy akkor ők nem jutnak messzire el. Így hát eléggé szűk a mozgásterük, és ettől a látókör is, és a lehetőség is arra, hogy ők tudnak-e dolgozni, tudnak-e tanulni, van-e lehetőségük olyan szakember figyelmére, gondoskodására, traumaoldására, aki elérhető az
ő környezetükben. Ez alapján én úgy képzelem el a helyzetet, hogy azt mondjuk, hogy állj, tehát elnézést kérünk tényleg egy pillanatig, most senki ne szüljön, jó? Amíg nem mondom. Most megpróbáljuk a feltételeket, megnézzük, beszélgetnénk önökkel, ne haragudjak, maga később sem. Tehát ez így lezajlik ez a kis megállítás, és akkor, mikor újraindul már az új, de ilyen nincsen, és 300 év múlva se lesz, és itt majd úgy tűnik, hogy akkor kéne, nem tudom, 300 évvel ezelőtt kéne belenyúlni a rendszerbe, hogy ezt a halmozódó őrületet megállítsuk.
Hát igen, de egyszer be kell lépni.
Hát, de kell? El lehet húzni ezt bármeddig?
Igen, el lehet húzni ezt bármeddig, attól függ, hogy van-e rá akarat, hogy ez ne húzódjon tovább, mert nyilván a generációk ismétlik magukat, és görgetik tovább ezeket a problémákat maguk előtt, és újra megtörténik. Azt gondolom, hogy valamikor egyszer véget kell ennek szabni, És hogyha mondjuk arról gondolkodunk, hogy a Mózes 40 évig sétáltatta a
kutyusát.
Ja, a rabszolgáit, a rabszolga zsidókat, akkor az, tehát, hogy ennek az a hagyománya, hogy két generáció kell elteljen ahhoz, hogy kiheverjék a traumákat.
Ez a paralellja annak, amit én mondok, hogy akkor most egy generációnyi szünet legyen, mind a kettő életszerűtlen egy kicsit, bár az állítólag működött, én nem akarok ebbe különösen belemenni. Valahol bele kell lépni, ez egy általános szakmai vélemény, hogy ebbe bele kell taposni, bele kell lépni valahogy, meg kell szakítani az ördögi kört, és hogy ez, és ha igen, akkor ez milyen feltételekre van szükség?
Hát ugye azok a gyermekvédelmi szakemberek, akik jó irányba szeretnék terelni a mostani szörnyű helyzetet, azok ezt gondolják, igen, főként azért, mert hogy a megelőzés egyrészt az kevesebb pénzbe kerül, mint aztán a sebgyógyítás. Az, hogyha nem kell kiemelni a gyerekeket az otthonukból, ami újra traumatizálja őket nyilván, attól függetlenül, hogy vannak már traumáik, az is olcsóbb lenne, mint hogy különféle intézményeket fenntartani. Tehát, hogy ez egy eléggé szakmailag elismert koncepció, hogy e felé kellene haladni. De természetesen az a probléma, hogy egyszerre kell lépni, mert hogy vannak azok a gyerekek, akik már annyira veszélybe vannak, hogy ott a szülővel nem kezdhetünk el foglalkozni, hogy majd így igazgatjuk őket, mert ez nem máról hónapra történik meg. De hogy azt el lehet képzelni, hogy mondjuk 50 év múlva eljutunk ide, hogyha elkezdjük
járni a sivatagot, hogy hol működik ez a környezet, melyik országban látunk olyat, hogy ez egy olyan rendszer, mert nem kell kitalálni.
Azért nyugat-európai országokban nem azzal a problémával küzdenek, hogy a sajátjaik vannak szörnyű állapotban, hanem inkább azok, akik harmadik országból érkeznek, Afrikából érkeznek. Tehát, hogy inkább amikor én kérdezősködtem Európai Uniós országokban, hogy például kik azok, akik fenntartanak gyerekek számára védett házakat, pont abból azokból, hogy azok a gyerekek, akik kényszer prostitúcióban élnek, azoknak nincs kiút, vagy hogy ne feltétlenül egy gyerekotthonba kerüljenek, hanem egy speciális helyre, akkor azt tapasztaltam, hogy ők leginkább ugye a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkoznak, akik ugye az úgynevezett menekültek, bevándorlók, akik elhagyták az országukat ilyen-olyan okból, és hogy veszélyeztetettek az emberkereskedelemben, persze, veszélyeztetettek abban, hogy ki fogják őket zsákmányolni, akár munkacéllal, akár pedig szexuális célból, és inkább ezekre koncentrálódtak. De nem mondom azt, hogy amikor például Amerikában voltam, akkor ott igen, küzdenek az amerikai gyerekekkel is, akik bajba kerülnek, szerhasználók, prostituálódnak, így vagy úgy.
Igen, Portugália és Izland, tehát, hogy nagyon messze van kedves. Pont azon gondolkozom, hogy esetleg, hogy ott hamarabb belenyúltak ebbe a rendszerbe, és elkezdődött egy folyamat, ami nem termeli újra, hogy ez elkezdett működni?
Azt gondolom, hogy a szegénység az nem úgy van jelen, ahogy nálunk. Tehát, hogy az, hogy Magyarország egyszerre egy Európai Uniós ország, és hogy mi követjük azokat a normákat, amiket az EU-ban kell, és közben pedig itt van nálunk a harmadik világ.
Én éppen ezt akartam mondani, hogy nálunk azért a lakosság nagy része menekült. Csak nem tud róla, de hogy
Igen, tehát hogy hasonló állapotban vannak, és rettetes szegénység van az ország különféle pontjain. A szegénység, a mély szegénység is különféle vonalakat lehetne húzni, és És ez egy nagyon nagy probléma, hogy azokat az embereket hogy tudjuk emelni, ahhoz, hogy aztán mi magunk is jobban éljünk, mert hogy nem generálódik probléma, amivel azoknak kell foglalkozni, akiknek esetleg kevesebb problémája van.
Akkor viszont most hülyének fogom tetetni magam, akkor egyetlen, tök meg egyszerű megoldás, pénzt kell tenni a rendszerbe. És az országba, úgy egyébként.
Igen. Én mondok egy ilyen pessimista dolgot, aztán persze lemodellezhető ez másként az országra, Magyarországra, de hogy ez a világban is így néz ki, hogy mindig csak annyi pénz kerül a fejlődő országokba, amitől azért ők lényegesen nem mozdulnak el a státuszukból, vagy abból a szegénységből, abból a kiszolgáltatott helyzetből, abból az úgynevezett leigázottságból, vagy pedig alárendeltségből a nagyhatalmak által, amiben vannak 50-100 éve, tehát hogy ki gyerekkorából emlékszik arra, hogy segítjük az afrikaiakat és az etiópokat, és akkor nem múlt el. Igen.
Veled vagyunk.
Uh-huh. Igen, nem
miközben beszélve. Miközben mi is kaptuk a csomagokat.
Aha, igen. És hogy nem beszélve arról, hogy ezeket az, szóval, hogy mennek a segélyek oda, megy az asszisztálás, dolgozik ott az ENSZ, segít.
UNICEF.
Jelen van, igen. És akkor kérdés az, hogyha ezek az országok egyszer csak átlépnék azt a küszöböt, amit nem tudnak, és valóban fejlődésnek indulnának, akkor mi lenne ezekkel a pozíciókkal, hol dolgoznának, kik dolgoznak. Nagyon érdekes volt ez egy ilyen személyes élményem.
De erre volt már egy zárójel, erre volt egy példa, amikor egyszer csak olajat találtak. Tehát voltak ezek az országok, és egyszer csak hopp, elkezdett jönni az olaj. Zsüt.
Igen, igen, így van. Az érdekes volt, hogy azt akkor épp miért nem vették el onnan. De hogy volt egy, amikor utaztam valahol repülőn, és a mellettem ülővel beszélgettem, és akkor valahogy kiderült ez, hogy én emberkereskedelem szakértő vagyok, és ugye ebbe a témába is látogatok, már Romániába mentem talán, és egy olasz figura volt, és aztán, ahogy mentünk kifelé, akkor eljutottunk oda, hogy mondta, hogy hát igen, és milyen szörnyű, hogy most megakadályozzák azt, hogy jöjjenek hogy migráljanak a különféle nyugat-európai országokba azok, akik elindulnak, mert ki fog itt dolgozni.
Igen.
Tehát, hogy ez már nyugaton így megy.
Hát a Brexitnek ez volt a nagy kérdése, hogy úristen, hogy veszük rá újra az íreket, hogy dolgozzanak nekünk? Nem sikerült.
Igen. És hogy ez szerintem tök fontos, bár mi még mindig nem tartunk ott, hogy azok, akik mély szegénységben élnek, azok elvégezzék azt a munkát, amit nyugaton a menekültek végeznek el. Tehát úgy mondalja a munkát, tehát hogy még mindig...
De mi elvégezzük, ha kimegyünk nyugatra. Igen. Ott már elvégezzük, amit itt nem. Nyilván a fizetésben lévő különbségek azért magyarázatot adnak egy részére ennek a dolognak, de közben meg furcsa az a folyamat, jól van már, az a folyamat is furcsa, ami Németországban zajlott például, hogy ott ugye több hullámban érkeztek, és olyan sikeres volt az asszimiláció, hogy egyik kedves ismerősöm, török szomszédai már panaszkodnak a szírekre, hogy ezek ilyen hangosak, meg ilyen nagyon szép, minden olyan izé. Tehát, hogy is mondjam, mind a mellett, hogy folyik ez a menú, de egészen németté válnak. Aki Németországban, aki ott van, azban vasból lesz az élete.
Igen, tehát hogy nehéz egyébként szűrni. Én azt gondolom, hogy egy ország az annyi menekültet fogadjon be, ahányat képes ellátni és integrálni.
Ebből a szempontból jogos, hogy mi egyet sem akkor.
Igen. Tehát, hogy relatív, benne nyilván fogadunk be rengeteg embert, de hogy közben, tehát, hogy annak idején, amikor még voltak a menekült szállások, akkor voltak nagyon jó integrációs programok, voltak olyan szakemberek, akik kifejezetten több nyelven képesek voltak megszólítani azokat, akik ilyen szorult helyzetben voltak, és mindenféle traumán átestek, és tudták oldani is a traumájukat, tehát hogy ez a, volt egy alapítvány, akik kifejezetten ezzel foglalkoztak, hogy oda kijártak, és hogy meg hát rengeteg úgynevezett jó gyakorlat van a nyugati társadalmakban, hogy, hogy milyen integrációs programokat lehet átemelni, hogyha esetleg nem lett volna a sajátunk is.
De ha jól értem, bocsánat, akkor a menekültek esetében elkezdtük azt, amit a saját lakosságunk esetében nem.
Uh-huh.
Ah, ja, nem megpróbáljuk integrálni a magyarság egy részét, de nem, azt nem próbáltuk még meg, de izgalmas kísérlet lenne egyébként.
Igen, szóval, hogy ez nagyon érdekes lenne, hogy hogyan lehetne ezt a jó gyakorlatot átmodellezni ugye azoknak, akiknek szintén erre van szüksége, mert hogy foglalkoztak ott annak idején a kínzás áldozataival, foglalkoztak ugye rengeteg emberrel, akik a háborúból menekültek el az országukból, és hogy az, hogy mi okoz egy traumát, az annak az relatíve mindegy olyan szempontból, hogy a szimptomák azok ugyanazok lesznek, kit kevésbé jobban megvisel, de hogy jellemző az, hogy ezt a PTSD-t, ezt a poszttraumás stressz zavart idézi elő egy nagyobb trauma. Aztán persze, akikről én beszélek, vagy beszéltünk a kezdetben, hogy a magyar országon élő szegények és diszfunkcionális családok, ők azért hordoznak mindenfélét, és az nem biztos, hogy annyira látható, hogy mondjuk egyértelműen megállapítható, hogy egy ilyen PTSD.
Hát, hogy a trauma, küzdenek. Hogy ha nem azonosítjuk az, hogy magyarnak született, ott a trauma, tetten értük, de hogy nem. Elhangzott a gyermekprostitúció, hogy azt szálazzuk egy picit, hogy itt esetünkben, konkrét esetünkben, itt ugye nem erről van szó, tehát ezek legalábbis, igen, tehát honnan, meddig gyermekprostitúció, ott hol a határ?
Úgy van a jogszabály, hogy 18 éves alatt gyereknek számítanak a fiatalok, és aki prostitúcióba kerül, mindegy, hogy miért, de szexért pénzt kapott, vagy a strície, az a gyerek emberkereskedelem áldozata. Vita nélkül. Nincsen olyan, hogy beleegyezette vagy se, nincsen olyan, hogy akarta vagy sem.
Nem rendelkezhet ebben a korban a teste fölött ilyen szempontok alapján.
Ez mindenáron egy szexuális kizsákmányolás, igen, 18 éves kor alatt. Sőt, hogyha egy ember egy 18 éves alatti gyerektől szexet vesz, akkor, és ez bizonyítható, akkor ő elkövető is. Tehát, hogy azonnal elkövetővé válik.
Ugyanennek a bűncselekménynek, aminek ő automatikusan az áldozata. Mivel jár ennek, ha ő én elkövető? Tehát, hogy is mondjam, mennyire elriasztó ez a lehetőség?
Szerintem nincs kommunikálva eléggé. Tehát, hogy azt gondolom, hogy erről nagyon kevesen tudnak. És nem mennek oda fürkészően, hogy ne haragudj, mutasd meg, hogy 18 éves vagy-e.
Ezt értem, de mondjuk ez a klasszikus, tehát mentem a négyes út mentén, hát olyan éretnek látszott, hát most
igen,
nem is értem.
Igen, és ezért is nehéz bizonyítani, mert hogy nyilván azt fogja mondani, hogy ő nem tudta. Hogy, igen. Szóval, hogy ez így ilyen rokafogta csuka, de
Jack
hogy egyébként...
Jack Nicholsonék is próbálkoztak ezzel, de igen.
De hogy ez a szabályozás... még egy kis megerősítésre, meg stabilizálásra szorul ez, főként, hogy van egy úgynevezett általános védelmi intézkedés, ami pedig arról szól, hogyha 18 éves alatti gyereket a rendőr tetten ér a prostitúcióban, közterületen, akkor ő azt azonnal beviszi, be kell vinnie a kijelölt, erre kijelölt helyre. Ki vannak jelölve gyerekotthonok, ahová most az gyerekemberkereskedelem áldozatokat kell vinni. Na most ezzel az a probléma, hogy közterületen megint csak nehéz bizonyítani, hát megint csak nehéz azt mondani, hogy én nem csak itt sétálgatok. Tehát, hogy finomításra szorul ez a rendelkezés, és...
Hát illetve túl könnyű a lánc ezen a végén keresni a megoldást.
Igen. Persze. És ezzel... Na mindegy, tehát, hogy ezek már sebgyógyítások, amikor egy gyerek bekerül egy védettházba, és akkor azt reméljük, hogy megfelelő szakember gárda dolgozik vele, hogy elkerülje az újra áldozattá válást. Természetesen a tinédzserekkel sokkal nehezebb, mint a felnőttekkel, mert hogy ők még stramul bírják ezt, és úgy gondolják, hogy ők készek arra, hogy ez legközelebb ne történjen meg velük. Igen, mert...
Zárójel. Ilyenkor mindig hajlamosak azt hinni, vagy én is hajlamos voltam azt, hogy ezek tényleg a marginális esetek, ezek ilyen elenyésző, nem is tudom, tehát gyakorlatilag 300 éven előforduló esetek. Ugye a cseh, volt ez a cseh műsor, ahol megpróbáltak becsapdázni pedofilokat, és hát egészen durva módon rögtön a kísérlet kezdetén, mert mi 2000...
A film, arra gondolsz?
Igen, amikor igen. Kiderült, hogy ez nem egy marginális jelenség. Rohadtul nem az. Hogy igenis, hogy a gyermek prostitúcióban igény, az hát nem azt mondom, hogy tömeges, de azért meglepő.
Igen, ott, ahol a gyerek vagy a színészek, azok rögtön azt kérdezték, hogy nem bánod, de hogy 12 vagyok még csak, és akkor mind azt felelte, hogy nem.
12, tehát ez nagyon durva.
Igen, azért. Szóval, hogy de ez tetesen veszélyes, és azt is tapasztaltuk a szakmában, én 15 éve dolgozom most már az emberkereskedelem ellen, vagy és ez azt jelenti, hogy bőven találkozom emberkereskedelem áldozatokkal, és azt lehetett látni, hogy az ő gyerekkorukban mind volt bántalmazás, verbális, fizikai, vagy szexuális. És ezek a szexuális bántalmazások, ezek ott jönnek be a pubertás korban, és akkor így rosszul lesz bekötve a szexualitás. Tehát, hogy akkor a szexualitás az egy kényszerfájdalom, erőszak, és nem pedig annak egyéb intim, szerelmi összefonódásban, nem tudom, ilyen fizikai élményekkel járó, így úgy, most nem akarom megfogalmazni, hogy mi kell ez legyen, de hogy, igen, de hogy alapvetően az a lényeg, hogy így, ha így kezdődik, akkor ezt nehéz oldani. Főleg, hogyha nem segít senki, hogy ez egy olyan mederbe terelődjön, ahol már nem ez az elképzelése.
És amikor ilyenekről beszélünk, akkor az lányokat látunk, futtatott lányokat, de fiúk hát ez...
Is.
Hát egy fiúk is, abszolút. Tehát, hogy
igen.
Nap mint nap, már aki figyel egyébként. Nagyon, nagyon érdekes, kérdeztem embereket, akik... Ugye van ez a bizonyos kereszteződés a nyugatinál, mindannyian tudjuk, a fiús prostituáltakot szoktak megjelenni. Emberek, akik nap mint nap eljönnek.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, tehát megmondhatod, mert a hallgatók közül azért nem biztos, hogy mindenki ilyen jól
értesül. De tök mindegy, ez a kereszteződés, ugye a nyugatinál a körút és a Váci útnak a kereszteződésében van ez a hely. És emberek, akik ott élnek, ott nap mint nap látják ezt, de nem rakták össze, nem tudnak róla. Vagy tudatosan nem akarják ezt az egészet?
Akár, igen. Tehát, hogy én azt is gondolom, hogy bizonyos problémákkal azért nem kezd a hétköznapi ember semmit, mert nem bírja el, mert tehetetlen vele szemben, vagy nem tudja, hogy kéne cselekednie, vagy mit tehetne.
Mit kéne tenni? Könyörgöm, látom, 16-15, nagyon furcsa, nem tud megállapítani, fiúk stihelnek ott, egyértelműen stihelnek. Igen, tényleg, mit tehet a polgár?
Ja, most ilyen nagy dolgokat mondhatnék, hogy rendelkezzen egészséges szexualitással. Ne vásároljon szexet.
Keresleti oldalról lehetne ezt megfogni, azt mondod?
Szerintem nagyon fontos az, hogy miért vásárol valaki szexet.
Nagyon fontos.
És amíg egyébként azt gondolom, hogy ennek kapcsán az is nagyon fontos lenne, tehát, hogy például akik fiúktól vesznek szexet, férfiak.
Általában nem nők vesznek fiút. Ez nagyon fontos, hogy tehát nem egy ilyen kiegyensúlyozott piacról van szó, hanem igen. A férfiak vesznek a lányoktól is, meg a fiúktól is szexet, igen?
Igen. Mondhatjuk zömében, igen. Tehát biztos vannak olyan kutatások, okay. De hogy igen.
Egy szarv is van.
Mondjuk így. És akkor, hogy lehet, hogy valaki a önön meleg orientációját nem tudja fölvállalni, nem meri, és esetleg van egy hagyományos családmodell, amiben él, de közben pedig a vágyai oda vezetik, és akkor ez az eszköze.
Ugye itt érdekesebb a látnánszia, de nem tudom, tízszeres, nem tudom hányszoros, de hogy ugye még a társadalomban van egy ilyen dolog, a maga a sima prostitúció, az még egy ilyen, menő, még abban van egyfajta, hogy is mondjam, nagyon-nagyon büdös romantika is, de a férfi prostitúcióban azért nincs meg ott aztán teljesen, és nem is úgy zajlik egyébként, mint a női esetében. Itt inkább egy ilyen szájhagyomány, WC-ben a falon üzengetett telefon számcserék, ez egész egy ilyen sokkal zártabb.
Igen, és egyébként nagyon érdekes az, hogy hozzánk nem jutnak el védett szálláshelyre a férfi prostituáltak. Tehát, hogy eljut a transz, ha nőként él, akkor ő mer segítséget kérni, vagy látókörünkbe tud kerülni valahogy az ellátórendszeren belül, akár külföldről hazatérve, de gyerekekkel találkozunk, mondjuk preventív munkában, gyerekotthonokban, akik már ilyen helyzetbe kerültek, fiúként, és de nem találkozunk felnőttekkel, akik se nem transzok, se nem semmik, hanem csak egyszerűen férfi prostituáltak. De ezt úgy mondom, hogy a felnőtt az lehet 19 éves.
Ugye a buzálás és a buzálás között nagy különbségek vannak, de leginkább ott találkozunk ezzel, ugye ezek a különböző egyházak körében levő bántalmat, ott létezik ez a kategória, egy felnőtt, aki
hát ezekről hallunk,
néz ezzel, de létezik. Tehát,
igen.
Tehát keves, tehát, hogy is mondjam, nem a 0,3 szarvú, hanem ez tényleg van. Valóban ezzel nem találkozunk. De miért? Azért, mert túlteszik magukat rajta, kiheverik, kidolgozzák magukból, elfolytják. Mi történik?
Igazából nincs erről elég információ, de máshogy van az egész rendszerük. Máshogy van az, hogy tehát, hogy nincsenek ott a stricik olyan intenzíven, mint a nők esetében, hogy egyértelműen elveszi a pénzét. Inkább ilyen eltartottak, kitartottak, nincs mögöttük más, de hogy mégis ez egy ilyen ugyanúgy egy szenvedésnek az útja, ahova eljutottak. Tehát, hogyha visszakanyarodunk a gyerekotthonokhoz, akkor az is egy ilyen sok évvel ezelőtti mindig jelenlévő történet, hogy telefonszámokat adogatnak a fiúk az intézetben egymásnak, aki egy gazdag ember, aki szexet akar majd venni.
És akkor gazdag, van, hogy ez egy relatív gazdag ember.
Igen, nekik.
Igen, ebben a közegben.
Igen, tehát, hogy ők így beszélik ezt egymás között, hogy akkor, ha vele szexelsz, akkor fog neked adni ennyi-annyi pénzt, és akkor ezek néha külföldiek, és akkor, hogy ez a jelenség létezik. Aztán, és azt még mindig fenntartom, hogyha valaki azt gondolná, hogy a gyerekek akkor ezt saját akaratukból csinálják, nem gondolnám, hogy soha bármikor arról kelljen beszélni, hogy 18 éves alatti gyerek tud-e dönteni arról, hogy milyen traumának teszi ki magát.
Később sem annyira biztos ez. Igen. Én azt gondolom.
Igen, tehát, hogy mehetünk is tovább akár a 18-tól, ja. és egyáltalán nem számolnak azzal, hogy ez mivel jár egyébként lelkileg. Nagyon érdekes az, hogy nekem járok sportolni, és van egy edzőm, aki vel szoktunk beszélgetni az én szakmámról, de hogy ő nehezen fogadja azt el, hogy ez mikor, hogy ez valakinek nem a saját akarata, de ő egy másik szegmenset lát, az úgynevezett luxus prostituáltakat, vagy eszkortokat, vagy ilyesmi. És aztán csak kiderült, hogy akit ő ismer, az mégiscsak abuzált gyerek volt 11-12 éves korában.
És beleállt.
Tessék?
A későbbiekben.
És hogy hordozza beleállt. Ezt a traumát, szerhasználó, alkoholt fogyaszt, nagyon magányos, a rengeteg pénzből, kvázi rengeteg pénzből, amit megkeres, abból egyedül utazik, tehát hogy se barátja, se párkapcsolata, tehát hogy most ez egy ilyen példa, de hogy nincsenek azzal tisztában, hogy teszik tönkre az életüket, pláne nem a gyerekek.
Annyi módon lehet. Tehát senki nincs tisztában, azt látom. Tehát, hogy is mondjam, az ember azt gondolja, hogy ez egy út a sok közül, de szedjük már szét, szárazzuk szét a közhiedelem vagy köztudatban élő pedofilia, ami az a klasszik pedofil hálózatok, gyermekek teljesen függetlenül a különböző, de hogy ez a dolog azért nem egy másik műfaj. Uh-huh. Tehát a gyermekprostitúció igénybevétele az azért gyakorlatilag az ugyanez a történet. Tehát az a kint áll az úton is trihel, és vagy elrabolok egy 12 éves gyereket, itt igazából csak minőségben. Nyasznyi
különbségek vannak, igen. A pedofilia kategóriája az is, amikor kicsi gyerekekről beszélünk. Tehát, hogy nagyon gyakori ez, hogy egyébként érdekes megfigyelni azt, hogy ha láttunk ilyen elkövetőt, vagy láttunk pedofilt, tehát én olyan műsort is láttam, amikor valaki arról számolt be, hogy ő minden erejével küzd, hogy ezeket a vágyaikat ne valósítsa meg, vagy ne változtassa tettekre, mert tudja, hogy ez baj, de hogy ez a vágya. És hogy hasonlítanak az ilyen korpulens kicsi gyerekekéhez, az alakjuk, a totyogókhoz. Ezt most már többeknél megfigyeltem.
Már mi kinek hasonlít a kire?
A pedofilnak.
Tehát magára, igen, izgalmas. Nagyobb lesz a fejük is.
Nem, ilyen, akkor jó, az van ez az egész ilyen.
Értem, tudom, én tudom, miről beszélünk.
Meg ez a puhaság, igen. Meg ez aha. A, ami van az 1-2 éves gyerekeknél. Most én nem fogok ebbe belemenni, mert nem vagyok ennek szakértője, csak mellesleg van egy ilyen is, vagy én többeket láttam, akikre ez igaz. De hogy, szóval, hogy azt kell érteni, hogy a pedofilia az tökre nem függ össze azzal, hogy valakinek a nemi orientáció, a szexuális orientáció az mi, hanem ez egy vágy, hogy a gyerekekkel, kicsi gyerekekkel szexuális kapcsolatot létesítsen. És ezek, és akkor ugye, amikor vannak ezek a különféle leleplezések, akkor itt kicsi gyerekekről van szó. Szóval, és azért is mennek ezek a kampányok nem igen, elég hangosan, igen. Hogy ne tegyük föl a gyerekünket a Facebookra. A bucéron fürdözgetni a kiskádba, meg ilyesmi, mert hogy ezek így mennek. Letöltik ezeket a képeket, és mennek a dark webre.
Ez, de hogy azért mondom, hogy ez ugye ugyanannak a botnak a két vége, amiről beszélünk nagyjából. És hogy valóban nem tudom, hogy jót tesznek a kampányok ennek a dolgok, általában én azt hiszem, hogy nem. Tehát amikor valami így, tényleg egy ügy kapcsán kidurran valami, és tényleg akkor végig cseper a sajtón, és mindenki fogadkozik, szigorítják a büntetéseket, és meg is botozzuk még a végén, akkor általában az egyik oldalon van egy ilyen súlyosbítás, vagy egy ilyen megtorlási, ilyen bosszú, vagy kielégítő törvény, változtatás, a másik oldalon pedig ez a úristen, hogy mik vannak, milyen szerencs, hogy nem a mi falunkban, vagy milyen szerencs, hogy mi, ez minket persze. Nem érint, ez egy távoli valami dolog. Ott igen. Egy kicsit más lehet.
Azért mondom, hogy nem bírja el a társadalom a túl nagy, szóval, hogy amivel szemben tehetetlen, hanem így azt gondolja, hogy fú, de jó. Ez nem velem történik. Jó, meg én majd sose.
De hogy nem kerülnek be a védett házakba, az egy érdekes kérdés. Tehát, hogy nem kerülnek olyan válsághelyzetbe, vagy mi történik itt, amikor az a helyzet alakul ki, ami egy lányra azt mondja, hogy segít, na jó, mentsetek kéne, vagy most már elég volt. Na, mi történik a fiú prostituáltakkal ilyen helyzetekben? Mindent nem tudjuk, csak sejtjük.
Nem tudjuk. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mi történik a 18 pluszos fiúkkal, akik prostitúcióban élnek, hogy ők találnak-e kiutat, nincsen erről kutatásom, vagy ilyen, nem olvastam erről, hogy mi történik velük, úgyhogy nem fog tudni, illetve nyilván igen, de nem fog tudni adekvát információt adni arról, hogy mennek ezek a történetek.
De azt sejthetjük, hogyha majd családot alapítanak, és akkor eljutunk a történetünk legelejére immár, mert egyébként 45 másodpercünk maradt. Tehát valószínűleg egy diszfunkcionális családot fognak alkotni hamarosan.
Hogyha nem oldotta, igen. Ha nem kapott segítséget. Igen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy mikor lép be a korrekció egy gyerek életébe.
Igen, lehetőbb soha, úgyhogy ez mindig késő. Dőkóla Ágnes, a baptista szeretett szolgálat emberkereskedelem ellenes programjának vezetője volt. A vendégünk, ez volt a Reggeli Gyors, ha minden jól megy.
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.